Köszönöm szépen. Tehát a jelenések könyvének az első rész, első versétől olvasok egy szakasz, gyakorlatilag a jelenések könyvének az első részét. Ne ijedjetek meg, az egész első részt nem prédikálom végig, mert legalább ez 10 részes lenne, ha minden fontos résznél szeretnénk megállni. A jelenések könyve egy nagyon-nagyon gazdag könyv, rengeteg titok van benne, és hát ezzel együtt rengeteg kinyilatkoztatás. De most meg fogjuk nézni ezeket, sorba vesszük. Szóval János apostolnak a jelenések könyvének az első rész, első versétől ezt mondja Isten igéje. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallják ezeket a prófétai igéket, és megtartják mindazt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. János az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónus előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak a fejedelme, aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úristen, aki van és aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és a hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Efézusba, Szmirnába, Pergánomba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiciába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam. És a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülvéve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja, és lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez. Hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette a jobbját, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első és utolsó, és az élő, halott voltam, de íme élek, örökkön örökké, és nálam vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A 7 csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 aranygyertyatartót, a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, mindezek ezek a szavak, mondatok, amiket olvastunk, tudjuk, hogy a te kijelentésed tele van titokkal, de ugyanakkor tele van reménységgel is. És amit ebben a szakaszban olvastunk, hogy aki olvassa ezeket a prófétai igéket, azoknak ígérsz boldogságot és ígérsz áldást. Szeretnénk ezt kérni, Úrunk, hogy ezt átéljük és megtapasztaljuk, hogy amikor az Isten igéje jön és halljuk ezeket a szavakat, mondatokat, hadd tudja a szívünket megváltoztatni, a gondolkodásmódunkat megváltoztatni, hogy áldást nyerhessünk. Imádkozom azért, Úrunk, hogy ne legyen ennek semmi akadálya, és segíts nekünk, hogy a te szent lelket hadd frissítsen föl bennünket, hogy mondja az ige, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy, de mint ahogy a szél fúj, valahonnan érezzük a hatását. Szeretnénk érezni, Uram, kérni azt, hogy a te szent lelked fújjon el minden sötét felleget a gondolatainkból, a szívünkből, problémákat, nehézségeket, tudjunk ezeken felülkerekedni, vagy keserűséget, vagy fájdalmat, vagy bűnt, vagy bármit. Szeretnénk, Urunk, ha te kegyelmednek a napsugara úgy ránk sütne, és átélnénk és megtapasztalnánk azt, hogy közel vagyunk hozzád, hogy te vagy, ami megváltunk. Szeretnénk ebben megerősödni, és kérjük így a te áldásodat erre az Isten tiszteletre, a folytatásra is, az Isten igéjére, mindaz, ami elhangzik, Uram, legyen tőled megáldott. Amen. Amen. Nos, tehát akkor a Jelenések könyve. A Biblia legbonyolultabb könyvéről beszélünk. Nagyon-nagyon sokféle módon próbálták már emberek magyarázni a Jelenések könyvét, és mivel egy nagyon-nagyon bonyolult könyvről van szó, tele jelképekkel, olyan rendszerekkel, amit egyszerűen kevésbé lehet érteni, ezért néha a magyarázatokban is vannak eltérések. Én most nem ezekre szeretném a hangsúlyt tenni, én próbálok nagyon egyszerű módon megközelíteni bizonyos részeket, és nem is teljesen a Jelenések könyve első részt fogjuk végigvenni, mert képtelenség, tehát annyira tartalmas, és annyira sok minden van benne, hogy csak egyszerűen megyünk valameddig, aztán legközelebb megint megyünk valameddig, aztán egyszer majd elérünk az első fejezet végéig, és aztán megint megyünk, és talán a második fejezetet is elérünk, és nem tudom. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a következő 20 évben csak ezzel fogunk foglalkozni, de valameddig most lesz egy ilyen sorozat, ami a Jelenések könyvével foglalkozik. Nos, tehát a Jelenések könyvének a szerzője ez János apostol, és hadd kezdjük azzal, hogy János apostolt egy kicsit megismerjük. Bizonyára mindenki ismeri valamilyen módon, nem fizikálisan, hanem a könyveit, amikor olvassuk. Tudjuk azt, hogy János apostol írta az evangéliumokból az egyiket, a János evangéliumát. János írt leveleket is, ez is az ő munkásságához tartozik, az Isten kinyilatkoztatását így továbbadta, és a Jelenések könyve is az a munkásság, ami hozzá tartozik, hiszen Isten neki jelentett ki bizonyos dolgokat, és hát ezt olvassuk a Jelenések könyvében. Azt tudjuk Jánosról, hogy a kedves apukájával, akit Zebedeusnak hívtak, volt egy vállalkozásuk, és János a fia, meg a másik testvére, ő is együtt dolgoztak az apukával a vállalkozásban. Tehát a család férfi tagjai együtt dolgoztak reggeltől estig minden nap. Azt is elárulom nektek, hogy a munkájuk az volt, hogy reggel korán keltek, beleültek a csónakjukba, és kimentek a tengerre. Aztán fogtak valamit, remélhetőleg, mikor jó napjuk volt, és aztán visszahozták a zsákmányt. Egy részét földolgozták a halakat maguknak, megették, másik részét értékesítették a piacon, gondolom, vagy eladták a környezetüknek. Tehát egy ilyen halászati vállalkozás volt az Zebedeus Kft., vagy nem tudom, amiben dolgoztak. És így a Jánosnak is tulajdonképpen ez volt a munkája folyamatosan. Egyébként ez egy elég kemény mesterség, én soha nem volt, még halásra voltam, tehát halászni sem szerettem, de azt mondják, hogy akik a tengeren halásznak, horgásznak, bármilyen módon dolgoznak, szóval ez egy kemény munka, hiszen ott a sós vízen, a széllel, a nappal, a tengernek a hullámaival mindennel meg kell küzdeni, és hát az eredmény az nem mindig garantált, tehát hogy mikor mennyit fognak, sokat vagy keveset, az nem egyértelmű volt. Emlékszünk, az evangéliumokban is megvan örökítve egy olyan kétszer is olyan történet, amikor hát elindulnak halászni a profi halászok, és úgy jönnek vissza, hogy semmit nem fogtak. Szóval Jézus aztán segít nekik, mert Jézus kicsit jobb halász, mint ők voltak. De szóval a halászat az nem egy egyszerű dolog, főleg nem a tengeren. De hát ők ebből éltek. Azt tudjuk, hogy az anyukája, mármint Jánosnak az anyukája, egy olyan asszony volt, akinek volt hite, Jézusnak a követője volt ő, és úgy hívták őt, hogy Salomé. Ha olvasok a Bibliát, akkor többször fölmerül az ő neve, tehát ott volt Jézus tanítványi körében, és mindig, amikor Jézus az asszonyokról beszél, vagy az őt követő asszonyokról, akkor nagyon sokszor Salomé is ott volt, tehát követte Jézust, ment velük, és tehát egy élő hitű nő lehetett, aki találkozott Jézussal, és fontosnak tartotta azt, hogy kövesse Jézust. Aztán azt is tudjuk Jánosról, hogy egyszer Jézus megszólította őt, és nem csak őt, hanem a testvérét is, és így a családnak egy nagy átalakuláson kellett keresztül mennie, hiszen hát ott volt az anyuka, valószínűleg háztartásbeliként próbálta a háztartást vezetni, ott voltak a fiúk, akik a halászatból próbáltak megélni, és Jézus berobban ebbe az egészbe, és elhívja a két fiút, arra, hogy legyenek a követői, és János is igen mond erre, és a testvére is igen mond erre, és ez azt jelenti, hogy teljesen megváltozott az életük, sőt az anyuka is elkezdi követni Jézus Krisztust, tehát radikálisan megváltozott a családnak a mindennapja. Az apukáról, Zebedeusról pontosan nem tudjuk azt, hogy ő milyen módon kapcsolódott Jézushoz, vagy mennyire volt követője, erről kevés információnk van a Bibliában, de mindenképpen azt láthatjuk, hogy azzal, hogy Jézus megjelent az életükbe, radikálisan megváltozott minden. A tanítványok közül, mármint a 12 közül, akiket később Jézus kiválasztott, ott volt természetesen János is, és azt tudjuk róla, hogy ő volt a legfiatalabb. Tehát egy ilyen kis zöldfülű fiúként az idősebbekkel ott volt, és hát követte Jézust ő is. Azt is tudjuk a Bibliában, hogy Jakobbal együtt, tehát a bátyjával együtt, tehát Jézust követték, és a Biblia megemlít egy hát nem túl hízelgő kifejezést velük kapcsolatban. Márk evangéliumában Márk evangélista úgy nevezi őket, hogy a mennydörgés fiai. Tehát Zebedeusnak a fiai, ez a két aranyos gyerek, ahol Jakab volt az idősebb, és János volt a fiatalabb, hogy ők a mennydörgés fiai. Emlékeztek rá, hogy miért nevezte így őket Márk? Köszönöm szépen. Igen, erről van szó. Tehát mennek Jézussal, elérkeznek Samáriába, és valahogy a samáriai emberek azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérünk abból, amit ti hoztatok, nem érdekel bennünket, hogy mit mondatok, sőt, még vendégül se akarunk látni benneteket. Erre a Zebedeus fiai, tehát János és Jakab, egyből oda mennek Jézushoz, és azt mondják, na Jézus, látod milyenek? Akarod, hogy imádkozzunk, és tűz pusztítsa lesz az egész területet? És erre mondja Jézus, amit Laci itt idézett, hogy hát fogalmatok nincs, hogy milyen lélek van bennetek, hogy honnan szeditek ezt. Szóval erre mondja Márk apostol, az evangéliumban, hogy ők a mennydörgés fiai. Tehát, hogy nem egy ilyen szedid lelkű gyerekek voltak ezek a Zebedeus fiúk, akik nagy szeretettel, nagy kegyelemmel ott hirdetjük az evangéliumot, hanem hát aki nem akar megtérni, az pusztuljon el minél gyorsabban, és akkor megyünk tovább, megtisztítjuk a környezetet, és az maradjon csak, aki komolyan veszi Jézus szavát. Tehát ez hozzátartozik ahhoz, hogy Jánost megismerjük. Viszont az evangéliumokban, főleg a János evangéliumát, amit már ő írt, ő magát úgy írja le, hogy ő az, akit Jézus nagyon-nagyon szeret, hogy a szeretett tanítvány. Ha valaki elolvassa Jánosnak a leveleit, nem tudom hányan olvastátok mostanában, de tegyétek meg talán a Jelenések könyvével kapcsolatban, hogyha azt is párhuzamosan olvassuk, akkor ő nagyon-nagyon sokszor használja azt a kifejezést, hogy szeretett gyermekeim, tehát olyan ilyen nagyon kegyes kifejezéseket használ. Nem azt mondom, hogy zavaróan, de hogyha valaki végigolvassa János leveleit, akkor ez a szeretlek benneteket, szeressétek egymást, szeressük egymást gyerekek, szeressük az Urat, egymást is szeressük, mindenki mindenkit nagyon szeressen, mert a szeretet az Isten is. Emlékeztek ezekre az igékre? Ahhoz képest, hogy János honnan indult, hogy pusztuljon el mindenki, aki nem lát bennünket vendégül, és jöjjön a tűz, és égesse meg őket. Ahhoz képest eljut odáig, hogy amikor írja már a leveleket, akkor tele van szeretettel, és tele van kegyelemmel ez az ember. És nyoma nincs annak, hogy pusztuljonak azok az emberek, akik nem akarnak hinni, vagy nem akarnak követni az Urat. Egy radikális változást él át és tapasztal meg mindazzal kapcsolatban, amit Jézus vagy a Szentlélek elvégez az életébe. Meg kell még említeni még egy különleges történetet, hogy az anyukája se volt akárki, tehát Salomé. Tudjuk azt róla, tehát az előbb elmondtam, hogy Jézus követőjéhez tartozott. Mentek faluról falura, városról városra, ott volt tehát Jakab és János is, és ott volt az anyuka is nagyon sokszor. És egyszer azzal a meghökkentő kéréssel állítanak oda Jézushoz. Ott van az anyuka, egyik oldalon ott van Jakab, másik oldalon ott van János, és azt mondják Jézusnak, amikor így külön tudják Jézust megszólítani, azt mondja az anyuka, hogy lenne egy ötletem Jézus. Most itt beszéljük már, meg intézzük azt el, hogy amikor majd te a mennyei dicsőségben leszel, akkor az egyik fiam az egyik oldaladon ül, a másik fiam meg a másik oldaladon fog ülni. Olyan jól néznének ki, és mi lenne, hogyha ezt így most megbeszélnénk és megígérnéd nekünk? Hát az anyuka se volt kispályás, igaz? Tehát, hogy próbálta elhelyezni a fiait, hogy boldoguljanak, hogy eredményesek legyenek. Nem csak itt a földi kategóriában, hanem így a mennyei kategóriában is valami fontos pozíciót töltsenek el. De egyébként ilyenek az anyukák, nem? Tehát nekik fontos, hogy a gyerekük az jó helyen legyen, meg jó irányba menjen, meg jó pozíciókat töltsenek be. Az anyukák ilyen aggódós típusúak szoktak lenni, és szeretnek közben járni a gyerekeikért. Hát Salomének ezt megbocsájtjuk, tehát, de ez is hozzátartozik, hogy próbálta így beajánlani Jézusnak, ami egyébként nem sikerült neki, mert Jézus azt mondja, hogy ez nem így működik, hogy most itt megbeszéljük külön, és akkor fölírom egy papírra, hogy ne felejtsem el, hogy majd kié lesz az a szék, hanem Jézus elmond egy tanítást utána azzal kapcsolatban, hogy hogy működik az Isten országa, hogy aki nagy akar lenni, az... Hol kezdődik a nagyság? A kicsiségnél, hogy aki nagy akar lenni, az először legyen kicsi, és majd utána lehet tovább lépni. Na, tehát ez is hozzátartozik mindahhoz, amit Jánossal kapcsolatban tudni kell. János apostolnak az életébe fontos események, hogy ő azok között, a tanítványok között volt, akik nagyon közel voltak tehát Jézushoz. Például a megdicsőülés hegyére, amikor Jézus elvisz 3 tanítványt, akkor közöttük ott van János is. Tehát Jézussal valami nagyon-nagyon közeli kapcsolatban volt. Azt is tudjuk, hogy egyedül János az az apostol, aki miután Jézust elfogják és kihallgatják ott a főpapnak az udvarán, és egészen a golgotai keresztre feszítésig viszik, János folyamatosan követi. Péter is követi valameddig, emlékeztek rá? Aztán Péter leragad egy ponton, és megtagadja Jézust, aztán sírva elmegy, és vele más dolgok történnek. De János az a tanítvány, a többiről nem tudunk, hogy ott lett volna, valahol lemaradtak, és távolabbról nézték az eseményeket. De János az a tanítvány, aki végig elmegy, és egészen végignézi Jézus minden szenvedését, végignézi azokat az eseményeket, amikor a keresztre szegezik Jézust. Ott van a keresztnek a tövében, és Jézus még a halála előtt mond neki valami nagyon fontosat. Jézus lenéz a keresztről a szenvedéseiben, és azt látja, hogy ott van János apostol, meg ott van Mária. És azt mondja Jézus, hogy Mária, itt van János, hát ott János, itt van Mária, és akkor itt hangzik el az a mondat, hogy ima a te anyád és ima a te fiad, tehát hogy összehozza őket, hogy gyakorlatilag azt akarja kifejezni Jézus, hogy János, gondoskodj Máriáról, figyelj oda rá, segíts neki. Tehát János volt az egyetlen, akiben Jézus az utolsó pillanatig megbízhatott, vagy ilyen szempontból odafigyelhetett rá is, és még a halál előtt is egy utolsó feladatot ad neki. Aztán azt is tudjuk róla, hogy a 12 tanítvány közül ő az egyetlen olyan tanítvány, aki nem halt vértanú halált. Tehát természetes halállal halt meg. Nagyon-nagyon hosszú élete volt, meg később beszélek róla. Minden más tanítvány az nem természetes halállal halt meg, hanem valamilyen módon vértanú halált halt. János volt az egyetlen, aki nem ilyen módon halt meg. Abban az időben egyébként, tehát a kereszténységnek az első korszakában, miután Jézus tehát fölment a mennybe, és megbízza a tanítványokat, hogy vigyék el az evangéliumot, és aztán pünköstkor megszületik az első gyülekezet, egy jelentős keresztény üldözési hullámokkal kellett megküzdeni a tanítványoknak, illetve az első gyülekezeteknek, tehát nem egy ilyen befogadó környezet volt. De érdekes, hogy ebben a korszakában már János nem tüzet kér soha azokra az emberekre, akik nem akarnak hinni, hanem szolgálja ezeket az embereket és hirdeti az evangéliumot. Gyökösi Endrének az egyik könyvében a kereszténység kezdeteiről azt írja, hogy ebben az első korszakban, amikor a gyülekezetek elindultak, ebben a korszakban a vezetésről ezt mondja, hogy a gyülekezetek vezetői a presbiterek voltak, aki a presbiterek közül a legnagyobb, legkarizmatikusabb ember volt, a leghatalmasabb lelkajándékot kapta Istentől, az lett a gyülekezet vezetője, ezeket nevezték episzkoposzoknak vagy püspököknek. Ezek voltak az elsők, az egyenlők között, tehát ők vezették a gyülekezetet. És ez ami lényeg, ami miatt idézem ezt a szöveget, hogy azt írja, hogy ez nem azt jelentette, hogy nekik magasabb rangjuk volt, hanem azt jelentette, hogy valószínű, hogy ők vértanú halált fognak halni. Tehát akik a gyülekezet vezetői voltak, az nem egy pozíciót jelentett, hogy hát én nem akárki vagyok, én vagyok a pásztor, vagy presbiter, vagy nem tudom, ilyen szolgálatnak, vagy olyan szolgálatnak a vezetője. Tehát ilyen értelemben abszolút nem volt motiváló a dolog, mert azok az emberek, akik vezetők voltak, a keresztény üldözések nem mindig azokat vették el legelőször, és azokat próbálták kikapcsolni, azokat vitték börtönbe, azokat kínozták meg, azokat dobták az oroszlánok elé, vagy mágia halára küldték őket, vagy bármilyen kreatív módszerekkel próbálták kikapcsolni őket. Nem tudom, hogyha most egy ilyen közeg lenne, akkor megkérdezném, hogy ki milyen szolgálatot vállal, akkor hányan szeretnétek vezetők lenni. Abban az időben ez egy veszélyes vállalkozás volt. Aki vállalta, hogy vezeti a gyülekezetet, vagy a gyülekezet bizonyos részét, annak szóval komolyan meg kellett ezt harcolni, és vállalni azt, hogy ebből bármi lehet. Néhány dolgot még Jánossal kapcsolatban. Alapvetően Jeruzsálemben élt sokáig, hiszen Jézus megkérte őt, hogy figyeljen oda Máriára, és Mária itt volt Jeruzsálemben, de azt tudjuk róla, hogy sokáig Jeruzsálemben élt, majd később Efézusba költözött, és az ő munkássága, legtöbb dolog, amit ő tett, az Efézusban történik, majd onnan elviszik Pátmosz szigetére, és majd később újra visszakerül Efézusba. Tehát ő neki az ilyen törzseje, az Jeruzsálem, illetve Efézus, persze máshova is eljutott, meg utazott sok felé, de ezek voltak a jelentős időtöltő helyek. Aztán azt is kell tudni kell, hogy amikor a jelenések könyvéről kezdünk el beszélni, és arról olvasunk egy jelenések könyvének a bevezető részében, hogy János beszámol arról, hogy én a Pátmosz szigetén voltam. Azért került a Pátmosz szigetére, hoztam egyébként egy képet, ez Görögország, az Égei tenger, és a Pátmosz szigete egy olyan picike kis sziget, tehát a legtöbb térképen általában nem is nagyon lehet felfedezni, mert nincs kiírva neve, mert tehát a betű vagy a szöveg az több helyet foglalna el, mint a maga a szigetnek a mérete. Tehát egy nagyon picike kis hely, ezt a picike kis helyet arra használták az akkori római birodalomba, hogy akit szerettek volna kivonni a forgalomból, azokat elvitték Pátmosz szigetére, tehát internálták az embereket. Nem tudom, hogyha azt mondom nektek, hogy gulág, az valaki tudja, hogy mit jelent? Például a kommunista időszakban, ha valakit munkatábor vagy kényszertáborba vittek büntetésként, mert nem tudom, valamit akár jogosan, akár jogtalanul rábizonyítottak, akkor elvitték egy ilyen helyre, és akkor Szibériának a másik végén, ami a világ másik sarka, hogyha Brazília az egyik oldala, vagy az Amazonas környék, akkor ez meg a világ másik sarka, ahol majdnem azt mondhatjuk, hogy a madársa jár, mert olyan hideg van, és emberek sem nagyon szeretnek ott élni. Ilyen helyekre elvitték az embereket, és ott dolgoztatták, és általában ott haltak meg, belehaltak a munkába. Na most a római birodalomban ilyen gulág, az ennek a megfelelője volt a Pátmosz sziget, tehát nem nyaralni ment oda, tehát nem a vakációját töltötte, hogy felszállt az egyik hajóra, átmegyek egy másik szigetre, Efézusból, és akkor kipihenem a fáradalmaimat, mint Isten szolgált, nem erről szólt a dolog, hanem büntetésből vitték oda, lekapcsolták Jánost, rábizonyították azt, hogy Jézus Krisztus követője, elítélték abban az időszakban, amikor Domitianus volt a császár, akkor egy jelentősebb keresztény üldözési hullám volt, és hát ebben az időszakban Jánost is elkapták, rábizonyították, hogy vállalja, hogy Jézus a megváltó, nem a császárkultuszt hirdeti, és nem volt hajlandó lojális lenni az akkori hatalommal, mert csak Jézus Krisztus képviseli, ezért elítélték. Nem sokáig volt ott egyébként, mert 96-ban, tehát nem sokkal később meghalt ez a drága császár. Az úr úgy döntött, hogy ennyi volt az élete, és következett az utódja, akit Nervának hívtak, Nerva császárnak, aki viszont annyira nem érdekelte a keresztény üldözés, hogy nem valahogy ez nem motiválta őt, vagy úgy gondolta, hogy ezzel nem kell különösebben foglalkozni, sőt, hozott egy olyan rendeletet, hogy akik a keresztény üldözés időszakában bármilyen büntetést kaptak, meg bármilyen módon, hogy kivonták a forgalomból őket, ezeket szabadon lehet engedni. Tehát Nerva ilyen liberálisan gondolkodott a dolgokról, és ennek a következménye volt, hogy akkor már a nagyon idős János, aki 90-alány éves volt, Pátmosz szigetén nem a sírtásták meg neki, hanem Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy utána még ő hajóra tudott szállni, és vissza tudott hajókázni Efézusba, és ott tudott még élni egy darabig. Nos, hát talán egy kis bemutatás Jánossal kapcsolatban. Mit gondoltok Jánosról? Jó ember volt, nem? Egy kemény fiú volt, akit Isten megragadott, megváltoztatta, és Isten hatalmas eszköze lett. Átélte azt, amit te is, meg én is átélünk, hogy amikor találkozunk az Úrral, akkor lényeges változások vannak az életünkben. Néhány dolgot szeretnék elmondani. Ez nem egy ilyen szisztematikus tanítás lesz a jelenések könyvéről, tehát majd lehet, hogy valamikor egyszer egy olyan is lesz, de most alapvetően két nagy területet szeretnék kiemelni, ami üzenet lehet a számunkra, és ebben az egyik rész az arról szól, hogy amikor tervezzük az életünket, akkor általában a terveinkben mindig pozitív dolgokat vetítünk ki. Tehát ha egy fiatal ember egyedül van, akkor tervezi azt, hogy megházasodok, és az enyém lesz a világ legszebb felesége, akkor a gyerekeim születnek, azok a gyerekek lesznek a legaranyosabbak. Amikor még valaki tanul, akkor azt tervezi, hogy majd dolgozni fogok, és enyém lesz a legjobb munkahely. Tehát, hogy alapvetően, amikor tervezzük az életünket, pozitív dolgokat tervezünk, igaz? Most teljesen mindegy, hogy a kisgyerekre gondolunk, vagy a 100 éves emberre, de hogyha még előre akar tekinteni, akkor alapvetően pozitív dolgokat tervezünk. Egy reményteljes vágyunk vágyunk van arra, hogy szeretnénk valamit megélni, megtapasztalni bármilyen területen az életben. Valószínű, hogy János is így élte az életét, hogy pozitív dolgokra vágyott, és pozitív dolgokat tervezett az életébe. Mégis az ő életében voltak nagyon kemény időszakok is, nem csak a halászat területén, hogy esetleg volt, amikor nem fogott eleget, nem volt elég bevétel, adót azt fizetni kellett, akkor is, ha nem jöttek a halak, tehát akkor is voltak ilyen nyomások, tehát az adót azt mindig fizetni kell. Bevétel vagy van, vagy nincs, vagy jó idő van, vagy rossz idő van, de a megtérése után, vagy Jézus követése után is az életében vannak nagyon nehéz dolgok. És ezek a nehéz dolgok között ott van ez a Pátmos-sziget is. Hogy egész életén keresztül tulajdonképpen Jézus Krisztus szolgálja, tehát nagyon fiatalon találkozik Jézussal, évtizedeken keresztül elkötelezett harcosa az Úrnak, hirdeti az evangéliumot kompromisszumok nélkül, tanítja az embereket, szeretetre és az Istennel való megbékélésre buzdítja az embereket, és mégis eljut egy olyan pontra az életében, amit úgy hívnak, hogy Pátmos-sziget. Ahol nem úgy fogadták, hogy welcome ring, meg ödvünk, hogy megérkeztél, meg nem tudta, nem egy ilyen dolog volt, hanem büntetésként jött oda egy olyan helyre, ahol hasonlóan olyan emberek voltak, akik valamilyen balhét csináltak, nem feltétlenül a keresztény üldözésnek az áldozatai voltak, hanem bármilyen más bűnözők. Szóval egy ilyen zűrös társasággal volt együtt. Tehát ha holnap lecsuknának az Úrért, bekerülnél a börtönbe, akkor nem föltétlenül a legintelligensebb és legfinomabb lelkű emberekkel találkozni. Lehet, hogy olyan is van ott, de általában tehát nem ez a réteg szokott csoportosulni, és akkor is, tehát ez így volt, hogy hiába tervezte ő jól az életét, és vágyott pozitív dolgokra, meg sok áldásra, mégis volt egy Pátmos-sziget az életében. És ez azért fontos látnunk, mert a mi életünkben is fontos, hogy jó dolgokat tervezzél, és vágyjál a jó dolgokra, és imádkozz jó dolgokért, hogy jó döntéseket hozzál, és a jó döntéseknek jó eredménye legyen, akár fizikális, akár szellemi területen, vagy kapcsolati területen. De lesznek olyan pontok, amit úgy élünk meg, hogy a Pátmos-sziget. Hogy azt mondjam, nem ide indultam. Nem úgy terveztem, hogy egy ilyen időszak is lesz az életemben. Szóval lehetnek ilyenek. Egyszer a fiatal ifjúsági vezető koromban elkövettem egy olyan hibát, hogy elvittem egy ifjúsági csoportot egy nyári hétre az Zemplénbe. Nem ez volt a hiba, hanem az, hogy az egyik nap kirándulást szerveztünk, és hát én abszolút nem készültem fel erre. Valaki azt mondta a csapatból, hogy ő nagyon ismeri az Zemplént. És én nagyon megbíztam benne, hogy ha nagyon ismeri, akkor nagyon rendben van minden. Persze, hogy nagyon nem ismert semmit ott. És reggel elindultunk egy rövidebb túrára, azt mondtuk, hogy délre visszaérünk, és még este se értünk vissza, úgy eltévedtünk az Zemplénbe. Én nem tudom, hogy hol jártunk, és mit láttunk, és mit nem láttunk, de katasztrófa volt, és nagyon frusztrált volt mindenki. Hiába terveztük azt el, hogy egy nagyon pozitív dolog lesz, egy kellemes hétre, megnézzük ezt a részét, meg azt a részét a hegynek, és akkor kellemes látvány között beszélgetünk, késő délutánra visszaérünk, egy kellemes ebéd, és akkor minden rendben van. Hanem egyszer elvesztettük az irányt, jött egy ilyen nem betervezett dolog, aminek az eredménye tudjátok mi lett? Hogy egyrészt én is nagyon frusztrált voltam. Mindig azt kérdezték, hogy de hogy hol járunk, mikor érkezünk már meg? Hát fogalmam sincs, csak hát persze nem mondtam, hanem azt mondtam mindig, nem, mindjárt odaérünk, még csak egy kicsit várjatok, ha mindjárt oda fogunk érni, még egy fél óra is már ott leszünk. És akkor eltelt a fél óra, persze nem voltunk még sehol, vagy nem tudtam, hogy hol voltunk, meg senki nem tudta, hogy hol voltunk, aztán következő fél óra, meg következő fél óra. És tudjátok, amikor ilyen dolgok történnek az embernek az életébe, hogy elindulsz egy úton, és betervezed, hogy ezt megnézem, azt megnézem, ezt átélem, azt átélem, és visszaérek, és kipihenem magam, és milyen szép, és milyen jó lesz, és ebből az egészből valami egészen más lesz, tehát nem ezt tapasztalod, akkor az úgy eléggé megnehezíti az embernek az életét, ugye? Ez lehet egy betegség, ez lehet egy munkanélküliség, hogy bemész reggel a munkahelyedre, hogy boldogan dolgozol, és szólnak, hogy holnap már ne gyere. És akkor ez egy ilyen. Vagy úgy érzed, hogy rendben van minden, és akkor elmész egy orvosi vizsgálatra, és akkor azt mondják, hogy beteg vagy. És akkor úgy összeomlik minden. De lehet egy anyagi nehézség, hogy kiderül, hogy mit tudom én, nagy összeget kell kifizetni, és nem vagy rá fölkészülve, és akkor úgy megijedsz ettől. Tehát a váratlan helyzetek, amire nem készülünk föl, vagy ami nincs betervezve az életünkbe, azok általában megnehezítik az életünket, és ilyenkor jön a frusztráció, érzelmileg így kezdünk így leengedni, komolyak leszünk, nem tudunk mosolyogni, reménytelennek látjuk a környezetet, magunkat, a jövőt, és akkor minden átalakul. Ez így van az élet különböző dolgaiban is, hogy a veszteségek, vagy nehézségek, vagy azok a helyzetek, amire nem tudunk fölkészülni, azok úgy elviszik az energiát. De mégis van egy fontos dolog, hogy tudni kell azt, hogy Jézus Krisztus mindig velünk van. Ott volt velünk, amikor eltévedtünk, mert mégiscsak valahogy késő estére visszaértünk. megszámoltunk mindenkit, mindenki megvolt, mindenkinek minden keze, minden lába megvolt, szóval minden oké volt, de valahogy Isten megsegített bennünket. De amikor ott vagy egy anyagi nehézségben, ott vagyunk egy Pátmosz-szigeten, és úgy gondoljuk, hogy nem ezt érdemelnénk, de mégis ilyen helyre kerültünk, ezt ne felejtsük el, hogy Jézus ott van velünk. Tehát ő nem veszíti el a fonalat, vagy nem kerülünk le a térképről azért, mert bizonyos ilyen nehézségek történnek velünk. Azt mondja a Biblia Máté 28-ban, mikor Jézus a misszió parancsot elmondja, hogy mit mond a tanítványoknak? Hogy ne felejtsétek el, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Minden napon a világ végezetéig. Lényegtelen, hogy most azon az úton megyek, ami tele van örömmel, vagy azon az úton megyek, ami tele vagyok kérdéssel, vagy problémával, vagy pont a Pátmosz szigetére értem, ahol úgy érzem, hogy nem ezt érdemelném, de mégis ide kerültem, és büntetésből vagyok itt, és utálom a környezetet, utálom a helyet, mindent utálok, de mégis itt vagyok. Az Isten, vagy Jézusnak a jelenléte akkor is ott van. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ilyenkor az ember nagyon hamar elfelejti. Voltatok már olyan helyzetben, amikor így a nehézségek 1, 2, 3, 4 és sokadik jött, akkor föltetted a kérdést, hogy hú, de hol van az Isten ebbe az egészbe? Ugye volt már ilyen? Egy idő után megkérdőjeleződik bennünk az, hogy az Isten ezt nem vette észre, vagy nem tudja, hogy én mit csinálok most, vagy hol járok én, vagy nem tudja, hogy mit tudom én, nincs egészségem, vagy nem tudja, hogy mennyire magányos vagyok. Hát az Isten elfelejkezett rólam, hogy már, mit tudom én, x éve imádkozom valamiért, és mindig nem történik semmi azon a területen. Nagyon sokszor, amikor úgy érzelmileg lemerülünk, elbizonytalanodunk, akkor megkérdőjelezzük azt, hogy az Isten egyáltalán foglalkozik-e velünk. És nagyon fontos tudni azt, hogy Jézus Krisztus mindig, mindenütt, egészen a világ végezetéig velünk van. Még akkor is, hogyha elvisznek bennünket a Pátmosz-szigetére. Mármint nem nyaralni megyünk oda, mert most megteheted azt is, most már kicsit kellemesebb hely, mint János idejében volt, de ezt fontos tudni. Azt mondja János apostol, tehát az János evangéliumában, ezeket azért írom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot, idézi Jézusnak a szavait. Hogy benne van a képben az is, hogy nyomorúságotok lesz, vagy esetleg ilyen Pátmosz-szigeti élményekben lesz részetek, de ne felejtsétek el, hogyha bennem bíztok, akkor békességetek lesz, és azt se felejtsétek el, hogy én legyőztem már azt a helyzetet, amiben benne vagytok. Én ezt már megoldottam. Vagyis én veletek vagyok, én ott vagyok veletek. Ezt nagyon-nagyon fontos látni, hogy minden olyan nehézségben, üldöztetésben, nyomorúságban Jézus Krisztus velünk van. Tehát ő velünk jön ezekben a nehéz időszakokban. És nagyon-nagyon nehézé válnak azok az időszakok, amikor főleg egyedül kell menni egy úton. Jánosnak nem vittek oda kíséretet. Nem vihette oda a barátait, meg a testvéreit, meg a gyülekezet, nem ott jött össze vasárnaponként, hogy bátorítsák őt, hanem teljes mértékben egyedül volt. Mondom, nem föltétlen a barátaival, vagy olyan alakokkal, akiket ő nagyon szívesen látott volna. A magány, az egyedüllét, és ráadásul kiragadva egy biztonságos környezetből, az különösen segít bennünket abban idézőjelben, hogy így lelombozódjunk, és elfelejtsük azt, hogy az Isten velünk van. A Bibliában olvasunk arról, hogy vannak az Isten nagy embereinek az életében mindig ilyen úgynevezett Pátmosz-szigetek, ahol Isten kivesz valakit a környezetéből, és beteszi egy ilyen magányos helyre. Egy bizonyos ideig. Isten ott van velük, nem felejtkezik el róluk, aztán visszateszi őket. Emlékezzünk Mózesre. Mózest Isten egyszer kiveszi abból a biztonságos környezetből, ami az akkori egyiptomi uralkodó családnak a környezete volt, és egyszerűen átkerül, sokkal puritánabb és sokkal nyomorúságosabb területre, a sivatagnak a másik oldalára, ahol gyakorlatilag teljesen egyedül van, és a nulláról kell neki újrakezdeni mindent. És Mózesnek az életében előfordulhatott olyan, hogy megkérdezte, hogy hát uram, hát én az én népemért akartam valamit tenni, én szolgálni akartalak téged, és akkor itt vagyok a sivatag másik végén, üres az életem, semmi nem történik, eltelik egy év, két év, egy évtized, két évtized, még mindig nem történik semmi. Van ennek értelme? És mi történik? Egyszer jön az égő csipkebukor történet. Egyszer Isten szól neki, hogy szia Mózes, itt vagyok. Régen beszélgettünk már. És Mózest visszahelyezi
abba az aktív életbe, a szolgálatba, abba a mozgalomba, amiben ő szeretett volna benne lenni az elején is, de valahogy Isten ezt jónak látta, hogy legyen egy ilyen korszak is az életében. Olvasunk arról is, hogy Péternek az életében is volt egy ilyen. Péter egy ilyen nagyon heves tanítvány volt, aki mindenben ott akart jönni Jézus mellett, és akkor a kereszt halál előtt, amikor látta, hogy Jézust elfogják, hogy kínozni fogják, annyira elgyengült, hogy megtagadta Jézust. Ő személyesen ismerte Jézust, tudott mindent Jézusról, mégis megtagadta, később átéli azt, hogy látja a feltámadt Jézust, találkozik vele, beszél vele, átéli azt, hogy Jézus ott van, és valóságosan bátorítja őket, és segíti őket, de mégis valahogy Péternél valami elszakadt. Valami nem működik. És hogyha a János evangéliumának a legvégét elkezdjük olvasni, a 21. részt, akkor olvasunk arról, hogy Péternek volt az életében ez a száraz időszak, amikor úgy érezte, hogy semmi nem fog működni, mondta a többieknek, hogy hagyjuk az egészet, menjünk el halászni, persze nem fognak semmit, nem működik semmi, tehát egy ilyen üres száraz időszak, és ott a Tibériás tavánál Jézus oda megy, és kivel kezd beszélgetni, kit hív el magával, hogy sétáljunk egyet itt a tó körül? Pétert. Csak jön az a híres beszélgetés, aminek a témája szeretett, hogy szeretsz engem. És megújítja, megerősíti Pétert, és abba a sivatagos környezet, már szellemileg sivatagos környezetből visszahelyezi a fő mozgás irányba, és utána Péter valami egészen más lesz. János is átéli ezt. És szerintem te is átélted már, meg én is, vagy át fogod élni. Hogy vannak néha ilyen sivatagos időszakok az életünkben, amit nem az ördög készített el neked, még nem is a bűneinek a következménye, mert az egy más kategória, hogyha valaki a bűnei miatt megy tönkre, vagy valaki megtámad az ördög, és ezért lesz valami veszteség. De van, amikor Isten fog meg téged, meg engem, és kitesz egy olyan helyre, amit azt mondom először, hogy köszönöm szépen, ezt nem kérem. De mégis, tudni kell, hogy amikor Isten így megfog, és egy másik helyre tesz bennünket, és akár fizikailag, akár csak szellemiekben, hogy ne felejtsd el, hogy Jézus Krisztus veled van. Hogy ott van veled, és egyszer vissza fog tenni. Mert Isten számít rád. És ezt látjuk a Jelenések könyvénél is, a Jánossal kapcsolatban, hogy az a János, aki átéli azt, hogy egyedül vagyok, magányos vagyok, az Úrért sokat tettem, és mégis megbüntetnek érte, Ebben a magányos helyzetében azt olvasok a Bibliában, hogy egyszer azt éli át, és ezt mondja a Biblia, megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És tudjátok, ki szólította meg őt? Az a názáreti Jézus, akivel ő sok-sok évet együtt töltött. Ott voltak egymás mellett, beszélgettek egymással, és ez a Jézus már nem fizikálisan jelenik ott meg, hanem megjelenik szellemiekben, és egy ilyen dicsőséges Jézus jelenik meg, és ezt mondja, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót, az hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülvéve, feje is haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan volt, mint a nagykövek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap elsötét teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, mármint Jézust, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette a jobbját, és így szólt, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, az élő, aki halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Óriási kijelentés, nem? Annak az embernek, aki talán a legmélyebben van, és úgy érzi, hogy én tettem a legtöbbet az egyházért, már csak én maradtam egyedül, mindenki meghalt már, az összes apostol már nincs körülöttem, én vagyok az egyetlen, aki tudok képviselni valamit még abból, amit Jézus rám bízott, és mégis egyedül vagyok, kivontak a forgalomból, itt vagyok egy büntetőhelyen, azt is mondhatjuk, hogy itt vagyok egy börtönbe, és ebben a magányos börtön helyzetben mi történik? Hogy Jézus fölhívja a telefonon, igaz, hogy megjelenik neki. És azt mondja, itt vagyok. És nem az a Jézus, akivel ő találkozott, hanem a dicsőséges Jézus, a feltámadt Jézus. Jézus demonstrálja, hogy figyelj János, ne aggódj, bármi is van veled, nézd csak rám. És amikor meglátja, és alig tudja leírni, hogy ki az a Jézus, akkor azt mondja, hogy ne félj, én vagyok az, aki meghaltam, de élek, én nálam van minden hatalom, nálam van minden dicsőség. Szóval bemutatkozik Jézus, és azt mondja, hogy János, minden oké. Okay. Tehát amikor a Jelenések könyvének a tanulmányozásánál majd tovább fogunk menni, ne felejtsük el, hogy egy olyan ember kapja ezt a hatalmas kijelentést, aki egyrészt nagyon hasonló hozzánk, olyan ember, mint te meg én, megszületett erre a világra, és egyszer meghalt, és Krisztust képviselte közbe, és amikor átélte azt, hogy ő nagyon nehéz helyzetbe került, magányos lett, üres lett, érzelmileg kiürült, fizikálisan is magányosnak érezte magát, talán az Istenre is úgy gondolt, hogy miért van ez, akkor a Jézus megjelenik neki dicsőségesen, és bátorítja őt. És azt mondja neki, hogy amit én mondok neked, azt ne felejtsd, de azt mondd tovább. És ezért mondja a Biblia, hogy amikor ezt olvasod, akkor te boldog leszel. Nem csak János boldogítja ott a magányába, hanem amit ő kapott, azon keresztül emberek millióit vagy milliárdjait tudja bátorítani. Tehát az első üzenet, amit nagyon-nagyon fontos látni, bármilyen élethelyzetben vagy, ha azt mondod, hogy köszönöm szépen, ezt nem kérem, tehát ez a típusú élet van körülötted, vagy egy ilyen Pátmos-szigeti helyzeten vagy, ne félj, az Isten veled van, nem felejtkezett el rólad, tudja, hogy mi történik veled, és előbb-utóbb meg fog szólítani. Előbb-utóbb mondani fog neked valamit. Ha még ma nem mondta, akkor várjál, akkor ma holnap fogja mondani. Ha holnap nem mondta, akkor várjál, majd holnap után, én nem tudom, hogy mikor, de hogy meg fog szólítani, és segít neked, hogy tovább menjél. És azért írtam ide ezt a fontos mondatot, ha nem az történik, amit elképzelsz, az nem baj, mert nem annak kell történnie. Nagyon sokszor nem annak kell történnie, amit én elképzelek a saját életemmel kapcsolatban, hanem annak kell megtörténnie, amit Isten képzel el, vagy az Isten tervezett a saját életemmel kapcsolatban. És hogyha ezt tudom, és tudom, hogy Jézus mindig velem van, akkor ez egy felszabadító erő tud lenni. Egy másik terület, amire érdemes kitérni, azt mondja a Biblia, Jelenések 1.9-ben, hogy én, János, a testvéretek, társatok a Jézussal való szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéért és Jézus Krisztus bizonyságtételeért. Tehát definiálja azt, hogy miért vagyok ott. Azt mondja, hogy szenvedésben vagyok, szenvedek, de Jézussal együtt nem csak szenvedek, hanem Jézussal együtt a királyságban vagy a dicsőségben is együtt leszek, és én álhatatos vagyok, és ott vagyok a Pátmosz szigeten azért, mert Jézus Krisztusról bizonyságot tettem. Tehát definiálja magát, hogy pontosan mi történik vele. Nagyon fontos látni azt, hogyha ő megtagadta volna Jézust, akkor azonnal szabadon engedik. Neki nem volt kötelező a Pátmosz szigetre menni, nem volt kötelező börtönbe vonulni. Ha ő azt mondja, hogy mától kezdve nem beszélek Jézusról, sőt megtagadom, akkor azt mondják, hogy barátom, éljél boldogan a Római Birodalomba, van-e valamire szükséged esetleg, segítünk neked. Szóval karriert lehetett volna építeni. De ő úgy döntött, hogy neki fontos a Jézus Krisztussal való szenvedés, de tudja azt, hogy nem csak szenvedés van, hanem van királyság is, és ebben ő álhatatos akar lenni, vagy a szenvedésen keresztül akarok menni, vagyis a Pátmosz szigetet túl fogom élni, mármint szellemileg fontos ezt így látni, és el fog jutni majd a dicsőségbe. János, amikor a Pátmosz szigeten volt, az előbb már említettem, az bőven 90 év fölött volt. Nem tudom pontosan, mikor született, vagy ez nehéz meghatározni, de 90-valahány éves öregemberként ott van a Pátmosz szigetén. Amikor elítélik, mondjuk egy 95 éves embert, tegyük fel, hogy ennyi idős volt, 95 évesen mondjuk elítélnek valakit, és elvisznek mondjuk egy ilyen internáló táborba, akkor milyen reménysége lehet? Hát ez igaz életfolytiglan, nem? Tehát onnan már nem sok van hátra, tehát bármennyit kap. Ez valószínűleg azt mondja, hogy idehoztak, itt fogok meghalni, tehát itt fognak engem eltemetni. Nem egy reményteljes dolog volt az, hogy ő ott elmegy a Pátmosz sziget, és akkor azt mondja, hogy hát előbb-utóbb túlélem az egészet, visszamegyek és élem az életemet, hanem egy idős volt már valószínű, fizikailag is gyengébb lehetett, mint fiatal korában. Tehát egy nehéz élethelyzetben volt. De mégis ez a János valahogy úgy éli az életét, és Pátmosz szigetét is úgy éli meg, hogy ebben a börtönben, ebben a bezártságban nem tönkre megy lelkileg, nem kiég, vagy nem egy lázadó lesz, és az Istent vádolja mindenért, hanem valahogy az Istennel való kapcsolata abszolút megmarad. Ennek a következménye, hogy Jézus meg tudja őt látogatni. És van egy másik ilyen mondás, ez egy közmondás, amit hoztam nektek, ami szerintem nagyon kifejező. Ez így a mezőgazdaságból, vagy a parasztitástalomból jött, hogy nem számít, mennyit te jömlik ki, ha a tehén megmarad. Az egyszerű ember így gondolkodott, hogy lehet, hogy fölrúgta a tehén a teljes kannát, vagy nem tudom, miben megfejték a friss tejet. Igaz, hogy fölrúgták, igaz, hogy kiborult, nem számít, a tehén megmarad, akkor minden oké. Akkor lesz újra tej. Ugye nagyon egyszerű és logikus gondolkodásmód. Akkor olvastam ezt a közmondást, nekem nagyon tetszett, hogyha ezt a közmondást így beépítjük, és azt mondjuk, hogy nem számít, hogy mi történik velem az életbe, ha Jézus megmarad az életemben, ha Jézus az én megváltom, és én nem fogom megtagadni őt, és nem fogok elfordulni tőle, akkor győztem. Igaz, hogy fölrúgták a tejet, igaz, hogy kiborult, igaz, hogy van veszteség, de a lényeg megvan, nem? Az Istennel való kapcsolatom Krisztusban az mégis működik, és ebben semmi veszteség nem lesz. Persze én tudom, hogy a magam életében és meg a tiétekben is, hogy minden más dolog, amit szeretnénk elérni anyagiakban, karrierben, munkában, kapcsolatokban, családban, nem tudom, ezek nagyon fontos dolgok. És hogyha ezekben valami veszteséget átélünk, akkor ez fájni fog, persze, nehéz. De nem mindegy, hogy átéltem egy veszteséget, de Jézus ott van az életemben, vagy pedig átélek egy veszteséget, és teljesen üres az életem, az Istennel semmi kapcsolatom nincs. Mert utána nem tud újraépíteni az életedet. Akármilyen mélyre kerül valaki, lásd a tékozló fiút, nagyon messze került, és nagyon, nagyon sok olyan dolgot megtett, amit nem kellett volna, mégis ebben a száraz, sivatagi környezetben valamilyen módon a Szentlélek megszólította, és rájött arra, hogy az apám házánál jobb, haza kéne menni. És erőt is kapott arra, hogy visszainduljon, és hazament. Mert nem számít, hogy fölrúgják a tejet, ha tehén megmarad, akkor minden oké. Akkor lesz újra tej. Ha az Istennel való kapcsolatunk megmarad, akkor mindenhez lesz elég erőnk. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert azt látjuk a Bibliában, Jelenések 1.3-ban ezt írja tehát János apostol, hogy boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Ki a boldog? Ki hallgatja, megtartja. Ez a boldog. És föltetnénk a kérdést, nem az a boldog, akinek boldog a házassága? Nem az a boldog, akinek rendben van az anyagi élete? Nem az a boldog, akinek rendezettek az anyagi körülményei? Nem az a boldog, akinek egészsége van? És sok mindent mondhatnánk. De mit mond ez a közmondás? Nem az a lényeg, hogy kiborult tej, hanem az, hogy a tehén megmarad. És nagyon-nagyon fontos, hogy bármiben is, ha veszteséget átélünk el, azt mondja János apostol, hogy akkor leszel boldog igazán, ha az Úrral való kapcsolatod megvan, mert ezeket újra lehet építeni. Mindenben átélheted az Istennek a reményteljes újraépítő munkáját, akár egy házasság, akár egy betegség, egy nyomorúság, egy nehézség, nem tudom, bármi van, az Istennek van hatalma arra, hogy újra fölemeljen téged, de ha az Istened nincs meg, akkor semmit nincs. Akkor semmi nem fog működni. Akkor nincs az a potenciál, az erő, az isteni hatalom, ami megmozdítana, mert üres minden. És persze, hogyha az Isten ott van az életünkben, ha Jézus velünk van, és mellette boldog a házasságunk, rendben vagyunk anyagilag, vagy jó a munkahelyünk, vagy nem tudom, rendben vannak a baráti kapcsolataink, hát ez óriási áldás. De hát erre mondja Pál apostol, hogy Jézus Krisztus az alap, és erre építsünk sok értéket. De aki nem épít rá semmit, még az is bejut a mennybe, igaz, hogy nem egy dicsőségesen, de bejut a mennybe, mert Krisztus a legfontosabb. És János ugyanezt tanítja. És amikor így a nehézségekről, meg az üldöztetésről, meg keresztény üldözésről beszélünk, hiszen János ezt éli át, és ezért kerül a Pátmos-szigetre, egy picit hadd hozzam közelebb ezt. Ma Magyarországon kevés ember van, aki nagyon-nagyon sokat szenved a keresztény üldöztetések miatt. Van itt valaki, aki szenved a kereszténysége miatt? Kevesen vagyunk, igaz? Engem is beleértve. De nem azt élem meg, hogy a pásztorként engem állandóan el akarnak tenni láb alól, vagy nem börtönbe akarnak zárni, vagy ki akarnak végezni, szóval nem erről szól most a dolog. De hadd mutassak valamit. Ott van egy kép. Nem tudom, hogy valaki látta ezt a képet, és tudja, hogy mi ez a kép. Ha nem, akkor segítek nektek. Ez a kép Szíriába készült egy évvel ezelőtt, tehát nem valamikor a Római Birodalomban, nem nagyon messze tőlünk. Szíriában készült, a híradásokban az volt, hogy Aleppo városában, ahol egyébként elég komoly harcok is voltak, tehát Aleppo városában ezt a hölgyet elítélték azért, mert Jézus Krisztus a megváltójának nevezte, és elkezdett nyilvánosan evangelizálni, ami ott tilos. Elkezdett nyilvánosan evangelizálni és másokat Krisztushoz vezetni, és ennek a következménye volt, hogy olyan büntetést hoztak, hogy kikötötték a városnak az egyik épületének az oszlopához, és egy napon keresztül ott volt kikötve, és felszabadítottak mindenkit arra, hogy aki arra jár, az leköpheti, megütheti, és mindenféle átkokat rámondhatnak, mert aki keresztény és Jézus Krisztust képvisel, az megérdemli. Ez nem a Római Birodalomban történt, hanem egy évvel ezelőtt Szíriában. Hogyha így gondolkodunk, akkor ez már egy kicsit közelebb van hozzánk, igaz? Ennek a nőnek az életében igaz az, hogy nem számít, hogy kiborul a tej, de lényeg, hogy a tehén megmarad. Alapelv. Ha nem így gondolkodott volna, akkor nem kötötték volna oda ki. Mert akkor azt mondja, hogy hát váltottunk, ideológiát váltunk, eddig Jézusról beszéltünk, most már befogjuk a szánkat, és akkor nem leszünk kikötözve. És nem fognak megalázni bennünket olyan emberek, akiknek hát semmi joguk nem lenne erre. Egy-két dolgot hadd idézzek még, ami a napjaink keresztény üldözéséről szól. A hírügynökségek azt jelentették nem túl régen, ez azt mondja, hogy egy évvel ezelőtti hír, hogy Kairóban merénylők motorkerékpárról tüzet nyitottak egy templomból kiáramló emberekre, és közülük hármat megöltek, nagyon sokakat megsemmisítettek. És akkor ennyi. Szerintetek a motorost azt elítélték? Tehát azóta is motorozik valószínű. Aztán egy másik hír szintén Egyiptomból, egy 10 éves kislány Jessica, amikor befejezte a bibliaiskolai tanítást, ment haza, és egy fanatikus az utcán lelőtte és meghalt. Szerintetek azt a valakit, aki ezt a Jessica-t lelőtte, azt elítélték? Azóta is lövöldöz. Azt olvassuk a híradásokban még, hogy szintén Egyiptom ma, tehát ez a napjainknak az eseménye, számos keresztény földművest kényszerítenek arra, hogy az életéért cserébe féláron adja el a földjét. Ez arról szól, itt van egy keresztény földbirtokos, oda megy hozzá valaki, és azt mondja a pisztolya, hogy féláron vagy eladod, vagy meghalsz. És mit csinál Gergő? Féláron eladja. És azt mondja, ez jó üzlet volt. Mert az életét kapta cserébe vissza. És akik keresztény föld tulajdonosok, ezt csinálják velük Egyiptomban ma, és elveszik a földjeiket. És ez nem valamikor a Római Birodalomban, hanem ma. Szomália, menjünk Afrikába. Szomáliában történt, az Open Doors nevű nemzetközi szervezet, ilyen jogvédő szervezet azt írja, hogy Szomália a legveszélyesebb afrikai ország a keresztények számára. A muzulmán vezetők szerint, aki Jézus Krisztust vállalja, hogy ő a megváltó, és bizonyságot mer tenni róla, az nyíltan az életével játszik, vagy az is, akinek valamilyen hasonló gyanú merül fel vele kapcsolatban. Tehát vagy elkapják, hogy Jézusról bizonyságot tesz, vagy nem kapják el, csak úgy gondolják, hogy ő biztos ezt csinálta. Az az életével játszik. Egy következő hír, ez nagyon különleges hír. Eritrea, nem tudom, ki szokott foglalkozni ezzel a szép országgal, ez is Afrikában van. Eritrea már régóta harcban áll a szomszédos Etiópiával, mindenféle ilyen villongások vannak ott. És az eritreai kormánynak az egyik képviselője azt mondta, hogy a legfőbb ellenség az országának az Etiópia. Tehát az etióp emberek meg akarják venni, tehát a határvillongások miatt, hogy sóhúzzuk meg a határt. És megnevez még másik két fő ellenséget, akivel nagyon komolyan harcolni kell. Az egyik az AIDS, mert az rengeteg embernek az életét veszi el. És a másik, tudjátok mi? Azt írja a jelentés, hogy az evangéliumi hívő emberek jelentik a legnagyobb veszélyt Eritreának népének a számára. Ezzel is harcolni kell. Most képzelj egy olyan országot, ahol a kormány képviselője azt mondja, hogy háborúban vagyunk a szomszédos Etiópiával, háborúban vagyunk egy betegséggel, mert viszi az embereinket, és háborúban vagyunk a keresztényekkel, akiket meg kell ölni, mert rengeteg kárt csinálnak itt. Szívesen élnél Eritreában? Ingyen adnának állampolgárságot, benyújtanád? Divat a kettős állampolgárság, szóval lehet ilyet. Ugye ezek olyan nehéz dolgok. Nigéria. Szintén az Open Doors jelentés azt írja, hogy 2010. januárjában, tehát ez nem túl régen volt, 300 hívőt öltek meg Jos városában szeptember 29-én. Egyszerűen csak megölték őket. Persze nem volt semmiféle eljárás utána. Aztán egy másik időpontban legalább 50 keresztény egyetemistát öltek meg álmukban egy kollégiumban. Fanatikusok bementek, és egyszerűen lemészárolták őket. És azt írja az Open Doors, hogy a lakosság körében ennek ellenére nem csökken a kereszténység iránti érdeklődés. Na, ezt rakjuk össze, igaz? Ehhez kell Isten. Miért van az, hogy mégis az emberek valahogy vonzódnak az ige után, pedig tudják, hogy ez lesz a következő. Megtérek, akkor valószínűleg balé lesz. Jön a Pátmosziget. Jönnek a nehézségek. Jön a sivatag, meg jön minden olyan dolog, ami problémát jelenthet az életünkben. Na és befejezésül itt a rossz hírekben egy vatikáni hírt is mondjunk. A Vatikánban az előző pápa, Benedek pápa azt mondta 2010-ben, hogy a Vatikán kutatásai szerint 2000 és 2010 között 1 millió keresztényt öltek meg a hitükért az egész világon. Ez 10 év alatt 1 millió ember. Elég sok, nem? Tehát nem itt-ott valahol valaki belefutott egy keresztény üldözésbe, és nem tudta túlélni, és mártír lett, hanem 10 év alatt 1 millió keresztényt öltek meg. Mennyire tudta Benedek pápa meg az adminisztráció ezt megszámolni, meg mennyire jó, azt én nem tudom, de hogyha a statisztikát így óvatosan veszük és levonunk belőle valamennyit, még az is sok. Még a felét levonjuk, az is sok. És ez napjainkban történik, tehát nem akármikor. És amikor a Jelenések könyvéről beszélünk meg arról, hogy keresztény üldözés, és vannak nehézségek az életben, és mennyire fontos az, hogy kitartóak legyünk, és mennyire fontos az, hogy elkötelezettek legyünk Jézus Krisztussal szemben, ez azért fontos, mert abban a kényelmes világban, amiben Isten megengedte, hogy éljünk, és ezt örüljünk ennek, és jó ez természetesen, tehát ne imádkozunk keresztény üldözésért, de nekünk a sokkal kisebb harcokat, sokkal enyhébb problémákat és sokkal enyhébb üldöztetéseket is, akkor sokkal könnyebben kéne venni az akadályokat, ahhoz képest, amit a testvéreink néhány száz vagy ezer kilométerrel arrébb átélnek. Mert valaki a földjével játszik, az egzisztenciájával játszik, van, aki az életével játszik, a családjával játszik. Csupán azért, mert azt mondja, hogy nekem fontos Jézus Krisztus, és nem vagyok hajlandó megtagadni, és bármit kértek, és bármit mondtok, Jézus és kész, semmi, pont vége. Megöltök, kész, kit érdekel? Akkor is Jézus. Az ilyen emberekkel nem tudnak mit csinálni, és ezeket az embereket fogja Jézus megkeresni, és még a Pátmosz szigetén is megszólítani, és a dicsőséges Jézus bemutatkozik, és azt mondja, hogy ne félj. Én vagyok az, aki meghaltam, de most élek, vagyis legyőztem a halált, tehát ne felejtsd el, János, tehát a halál nem probléma. Az én kezemben van a pokolnak a kulcsa és a mennyországnak a kulcsa, tehát a szellemi világot is én irányítom, tehát ott sem lesz semmi meglepetés, csak bíz bennem. És akkor folytatja tovább, amivel bátorítja Jánost, és bátorít bennünket. Az élet legnagyobb csatáit tehát önmagunkban vívjuk meg, vagy belül. Nem külső harcokról szól az élet általában, hanem belül. Ahogy gondolkodunk, amilyen az értékrendünk, amit belül eldöntünk, az valahogy kifelé elkezd hatni. És ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. És amikor arról beszélünk, hogy fontos, hogy Jánosnak a példájából, vagy abból, amit ő mond, elkötelezettek legyünk, és a Jelenések könyvét tanulmányozásának úgy induljunk el, hogy nem bizonytalanok vagyunk a hitben, hanem elkötelezettek vagyunk, akkor fontos tudni, hogy a legnagyobb háború belül van. A legnagyobb harc belül van. Amikor valakinek, akár mostanában, akár az akkori időben azt kérdezték meg, hogy Jézus vagy a mártír halál, akkor nem az volt a nagy harc, hogy jaj, most erre mit mondjak, hanem az volt a harc, hogy korábban ő hogy döntött, hogy mennyire fontos neki Jézus Krisztus. És hogyha korábban ő ezt eldöntötte, hogy Jézus az első, most lényegtelen, hogy milyen helyzetbe került, akkor egyszerűen mondta azt, ami jött belőle. Amit Jézus tanít, hogy amivel telve van a szív, mit mond a száj? Hát abból következik. Tehát ha valaki elkötelezett, és egy ilyen éles helyzetben is azt mondja, hogy minden áron, de Jézus, ez nem azért van, mert annyira éles lesz, hogy gyorsan átgondolta, hanem azért, mert erre fölkészült. Belül már régen megharcolt, és ez jön ki belőle. Ha valaki elbukik valamiben, az nem azért van, mert abban a pillanatban nagyon nehéz helyzetbe került, és nem tudta normálisan átgondolni a helyzetét, hanem belül nem harcolt meg valamit, és ennek a következménye az, hogy bizonytalan volt, és amivel telve van a szív, annak a teljességéből szól a száj, és ez a bizonyságtétel, ez akár pozitív, vagy akár negatív lehet. Most hát befejezésül nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy ki a mi megváltunk, hogy kit követünk, és mennyire vagyunk elkötelezettek ebben. Onnan indultunk el, hogy János egy kemény halászlegény volt, aki nem félt a hullámoktól, meg a sósvíztől, meg a napfénytől, meg az éjszakától, meg semmitől. Nem tudom, hogy cápával találkozott el, tehát, hogy attól sem félt, vagy semmiféle dologtól, mert megtanulta a mesterségét. És amikor Jézus tanítványa volt, emlékszünk, arra beszéltünk róla, hogy akkor is elég kemény volt, még az emberekkel is, és keményen nyilvánult meg. De Jézusnak a tanítása, a Szentlélek munkája teljesen átformálta őt, és megváltozott, és nem egy külső kemény ember lett, hanem megváltozott, és belül lett nagyon erős. A hite sziklaszilárd lett, ami korábban nem volt jellemző rá. A hite sziklaszilárd lett, és a hitéből fakadó cselekedetek is sziklaszilárdak lettek, de ez már tele volt szeretettel és tele volt kegyelemmel. És hogy mi ennek a titka? Tudta azt, hogy Jézus Krisztusra mindig számíthat. Biztos, hogy emlékezett arra, hogy Jézus azt mondta, mielőtt a mennybe ment, hogy én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Ezt tudta. Pátmosz szigetén vagyok, nem vagy Jézus velem van a világ végezetéig. Még nincs vége a világnak, tehát itt van Jézus velem. Efézusban vagyok. Itt vagyok, ott vagyok, nehézségeim vannak, nem baj, de Jézus Krisztus velem van, mert megígérte. Szóval egyrészt tudta ezt, és valószínű, hogy a hitét ez építette, erősítette, és ez sziklaszilárdá tette. A másik dolog meg, ebből következett, hogy János apostolnak a titka, hogy végigcsinálta az életet, és nem tagadta meg az Urat, és még Pátmoszt is végigcsinálta, és utána átélte azt, hogy kiszabadul Pátmoszból, és visszatér Efézusba, hogy tudta azt, hogy Jézus Krisztus a legfontosabb. Hogy bármit elvesztetek, bármi megváltozhat körülöttem, vihetnek akárhova, lényeg az, hogy Jézus ott van. Hogy őt nem fogom megtagadni soha. És az olyan erős és olyan bátorrá tette őt, hogy az Istennek az egyik nagy harcosa lett. Azt mondják a teológusok, így nevezik Jánost is, meg másik két-három apostolt, hogy az egyház egyik oszlopa. Egy egyszerű halászlegény, aki nagyon kemény volt, nagyon durva volt, eljut odáig, hogy teljesen megváltozik, és az egyház oszlopa lesz. Az Isten országának, az Isten királyságának az egyik oszlopa. Mert tudja, hogy Jézus Krisztus mindig velünk van, és azt is tudja, hogy bármit elvesztetek, de Jézus nem fogom elveszteni. Mert ő hozzá ragaszkodni fogok, és ez a sikerének a titka. Vagy ez a hitének a kulcsa. Én ma ezzel szeretném befejezni, és egy igét idézni. Azt mondja 1 János 2:15-17-ben a Biblia, ezt is János apostol írja, ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Ez magyarul annyit jelent, használd a világot, használd a világnak az eszközeit, de ne ebbe gondolkozz. Ezek néha nálad vannak, néha elveszik tőled, néha van lehetőség mozgatni a bizonyos dolgokat, néha nincs, de nem ez a fontos. Hanem az, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. János ezt tudta, ezt leírta már korábban. Ennek alapján éli a Pátmosz-szigeti eseményeket. Ha jó idők vannak, örülünk a jónak. Ha Isten sok áldást ad, akár fizikailag, örülünk ezeknek, persze, de nem ezekben bízunk, mert ez lehet, hogy holnap eltűnik. Lehet, hogy mindent elvesztünk holnap, de lényeg az, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké, mert Jézus nem tudják ellopni tőled, meg tőlem se. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten szeretete erős és hatalmas, és sem magasság, sem mélység, sem szélesség, sem hosszúság, sem, hogy is van tovább segítsetek, sem szellemi lények, tehát erők és hatalmak, nem tudom most pontosan idézni szó szerint a Bibliát, szóval magyarul semmi nem tud elválasztani bennünket Jézus Krisztustól, az Isten szeretetétől. Sem fizikai dolgok, sem szellemi dolgok, ha bízunk benne. Hát talán nagyon röviden úgy eszenciája, így a Jelenések könyvének a bevezetése ez, hogy így kell nekiindulni a tanulmányozásnak. Ezt üzeni János apostol. Én ezt éltem meg, én ezért vagyok győztes, Jézus ezt igazolja vissza az életembe, legyél te is győztes. És ha megéled, akkor úgy lesz. Amen.